Kedves testvéreim, a példabeszédek könyvéből olvasok egy mondatot, 15. fejezet 30. versében van ez a rövid kis mondat, tehát példabeszédek könyve 15. fejezet 30. vers. A jó hír felüdíti a testet. A jó hír felüdíti a testet. Kedves testvéreim, karácsony ünnepén mindig megszólal a nagy evangélium, hogy az ige testé lett. De kevés keresztény ember élti meg igazán, kevés keresztény ember gondolja végig azt, hogy milyen hallatlanul nagy evangélium ez. Az ige testé lett. Amikor Isten a mennyből közel jött hozzánk, nem állt meg a lélek szintjén, hanem belemerült az anyagi világba, a testi világba. Ezt ábrázolja ki azt, hogy Isten fia embernek született, és az ember létnek az alján, a kivetettségben, az otthontalanságban született. Tehát testé lett az ige. Mondom, kevés keresztény ember gondolja meg ezt, pedig szerintem ez legalább olyan alapvető kijelentés, mint az, hogy Jézus nem úgy messiás, ahogy várták, hanem úgy, ahogy a nő értelmezte a küldetését. Tudatosan kiélezem most a gondolatot. Szoktam mondani azt, hogy az Ószövetségben sok ige van, és nagyon sok ige beteljesedett Jézus Krisztusban. Az egész Ószövetségből az érvényes, ami beteljesedett Krisztusban. Ha netán az Ószövetségben volnának más szellemből született mondatok, azok nem érvényesek. Például a bosszút, imádkozó zsoltárok, és így tovább. Hiába van benne a Bibliában, ha az nem Krisztusban teljesedett be, akkor nem érvényes, mert Krisztusban érvényes az Ószövetség. Amennyi Krisztus van, amennyi Krisztusra utal, annyi érvényes az Ószövetségben. Na erre a mintára mondom azt, hogy itt van egy alapvető kijelentés, az ige testé lett. Tehát méltóságot kapott a test. Isteni dicsőséget kapott a test. Jó a test Istennek arra, hogy belé öltözzék. Egy hallatlan fölemelése a testnek. Hallatlan méltóságot kap így a test. Ezt olyan fontosnak tartom, hogy ha netán az új szövetségben, valami más szellemben fogant mondatot találunk, ami ütközik ezzel, akkor az nem érvényes. Kiélezem szándékosan a mondatot. Akkor is, ha új szövetségben van, akkor is, ha apostol mondotta, ha ezzel nem egyezik a gondolat, akkor az nem érvényes, mert ez olyan alapvetően fontos, hogy az ige testé lett. Az Istennek jó a test, alkalmas a test, templommá szenteli a testet Isten, a Szentlélek templomává. Ha nem ilyen szellemben beszél valahol valaki az új szövetségben, pláne szószéken, a testről, az nem érvényes, az kívül van a kereszténység körén. Itt most nem megyek bele, abba csak éppen jelzem azt, hogy a kereszténység belekerült egy világba, amely teli volt vallással, buzgó vallásossággal, zsidó, görög és egyiptom és mindenféle vallásosságok virágoztak. A kereszténység megjelent, mint, ha szabad így mondani, konkurens vallás. Nem úgy van, hanem emígy. Aztán később sajnos győztek, és azt mondták, hogy nem így van, ahogy ti keresztények mondjátok, hanem bizony úgy, ahogy mi a perzsa vallásba tanultuk, vagy a görög vallásba. Tehát megkezdődött a birkózás a bibliai gondolat és a nem bibliai vallásos gondolat közt, és bizony nagyon sokszor győzött a nem bibliai vallásos gondolat, és bekerült a Bibliába is. Két nagy dualizmus volt akkoriban, a kereszténység konkurenciájában. Az egyik volt a görög dualizmus, amelyik élesen ketté választotta a testet és a szellemet. A test alacsonyabb rendű, a szellem az örökkévaló, a test változik, értéktelen, a szellem a ragyogó, tündöklő ideák, gondolatok, igazságok világa az az érvényes. Tehát volt egy görög dualizmus, és volt a kereszténység korában már nagy hatással terjedt egy perzsa dualizmus, amely pedig a jó és a gonosz kettőségét állította, és pedig úgy, hogy a jónak is van egy istene, meg a rossznak is van egy istene. Ezek az istenek birkóznak, a jó és a gonosz birkózik egymással. Tehát a görögöknél az anyag és a szellem, a perzsáknál a jó és a rossz principiuma. Most aztán jött egy keverékvallás, amely ezt a kétféle dualizmust egybeolvasztotta, ez volt a gnosztikus vallás, amely összekötötte úgy, hogy a test a rossz, a szellem a jó, tehát a test ellen küzdeni kell, mert akkor juttatom érvényre, diadalra a szellemet, az Isten, a tisztát, az örökkévalót. Hát ez volt az a konkurencia, amelyikkel szemben a kereszténység azt mondotta, hogy az ige testté lett. És akkor megkezdődött a birkózás, és bizony történelmileg meg kell mondani, hogy visszalopózkodott a gnoszticizmus a kereszténységbe. És mi már azt a nevelést kaptuk, mert 2000 éven át rendkívül szívósat legyőzte az evangélium gondolatát, a görög meg a perzsa gondat. Abban nőttünk, hogy a test csúnya, a test rossz, a testet gyilkolni kell, mert az csak minden lelkinek, mindennek a megrontója, a bilincse, a kolonca, attól szabadulni kell, és akkor majd felszárnyalunk a lélek világába. Jegyezzük meg, tesek, hogy ez görög vallás, ez perzsa vallás, ez nem kereszténység. A kereszténység az, hogy az ige testé lett. Ige testé lett. Jó az Istennek az anyag, és igazából ott van kereszténység, ahol az ige a testig lehatol. Ahol van valami isteni igazság, és az a lelkeket átmelegít, ide a test érintetlenül marad, ott nincs kereszténység. Az még valami görög vallás. Kezdjük érteni, hogy milyen nagyok a tétek. Kereszténység ott van, ahol az ige a lélek világán túlmenően testé lesz. Ahol az ige testé lesz, ott van kereszténység, ahol ettől viszonyognak, ahol ezt túl óriasnak, testiesnek tartják. Az tiszteletre méltó vallásosság, csak éppen nem kereszténység. Most nem akarom az igék sorát idézni, bár éppen a karácsonyi kis írásomban idéztem az 1 János 4-et, arról érdemes lenne elgondolkozni, hogy milyen éles volt a harc. Az 1 János 4-ben van egy ilyen vers, hogy aki Jézus nem vallja testben megjelent Istennek, az az Antikrisztus szelleméből beszél. Én is egy kicsit túlzásnak mondom, no, hát azért meg gnosztikus valaki. Ennyire éles volt a harc, mert volt egy ilyen felfogás, hogy a Krisztus szellem úgy átmenetileg egy kicsit bele költözött a Jézus testbe, tehát ez csak egy átmenet volt, aztán hamar kiröppent, már a kereszten nem volt ott a Krisztus, már akkor visszatért Istenhez, a kereszten egy Jézus nevű zsidót kivégeztek, ahhoz már semmi közünk, mondták a gnosztikusok. Tehát azt mondja erre János, hogy ez az Antikrisztus. Egy vallásos gondolat, egy tiszteletre méltó vallásos gondolat, amelyik a testet megveti, a szellemet fölemeli, és Krisztusról azt mondja, hogy nem fertőzte meg a Krisztus a test. Nem egyesültek, nem lett testé az ige, hanem csak úgy vendégszállásra kicsit beleköltözött, aztán gyorsan, amikor véres lett a dolog, akkor gyorsan kiröppent belőle a Krisztus szellem, mert az már nem méltó az Istenhez. Azt mondja, ez Antikrisztus. Ennyire komolyan vették, első gyülekezetekben azt mondja, hogy az ige testé lett. És mondom, az egész kereszténységet újra kellene gondolni, úgyhogy a görög kovász, meg a perzsa kovász kitisztogatni a keresztény gondolkodásból, és előről végig gondolni azt, hogy mit jelent ez, hogy az ige testé lett. A mi gondolkozásunk számára, ha ez így van, ez az evangélium, akkor a program az, hogy a lélek és a test egységét megélni, majd lassan kérdezik, nem is olyan jó szó az, hogy test, meg nem is olyan jó szó az, hogy lélek. De ha már használják ezt a két szót, legalább a kettőnek az egységét kell megélni. Tudjuk majd, ha jobban elgondolkozunk, akkor rá fogunk jönni, hiszen ma már ezt az orvosok is látják, pszichiáterek, pszichológia jól tudja, hogy a test sokkal inkább át van itatva lélekkel, mint ahogy gondoltuk. És másfelől a lélek sokkal mélyebben benne van a testben, mélyebben gyökerezik a testben, mint gondoltuk. Tehát nem olyan két különálló valóság. A test mindenestül lelki jelenség, és a lélek mindenestül testben jelenik meg. Tehát a kereszténység számára talán századokra menő program, hogy ebből a görög szétesésből, ebből a ketté szakadásból közeledjék, és önmagát az ember úgy élje meg, hogy egy vagyok, az ige testé lett, és ezáltal, a misztérium által önmagam létét is újra kell gondolni, és jobban meg lehet érteni. A kijelentésnek, az Istentől hozzánk érkező kijelentésnek, tehát sose lehet végállomása a lélek. A kijelentés végállomása a test. Akkor él célba a kijelentés, ha a testig menően, idegrendszerünk, testünkig menően hat a kijelentés, és erre utal ez a szép ószövetségi gondolat is, a jó hír felüdíti a testet, nem a lelket csupán, hanem a jó hír, az evangélium felüdíti a testet. Az Istentől jövő üzenet a testemet is megborzolja, megvidámítja, meggyógyítja, lendületbe hozza. Akkor ért célba a kijelentés. Ha elakad a lelkemnél, és marad a neurózisom, marad a megoldatlan csomó konfliktusom a testemmel, kibeszéletlenül, föltáratlanul, zűrzavarosan, de a lelkem az Isten kijelentésére táplálkozik, akkor baj van. A kijelentés végállomása, még egyszer mondom, nem a lélek, hanem a test. A jó hír felüdíti a testet. Az evangélium felüdíti, gyógyítja a testet is. Nem elég, ha a léleknél megakadunk. Na, most egy kicsit gyakorlatozzunk abban, hogy test. Na, mi is az, hogy test? Kezdjük el ezt a talán 100 évre szóló nagy programot, hogy komolyan venni ezt az ige testélet. Gyakorlatozás ezzel a fogalommal, hogy test. Mi az, hogy test? Hát ezért mindenfajta test igazából egy gondolatnak a megtestesülése. Mindegyik, ez a szép. Ez nem egyszerűen csak anyag, ebben egy gondolat megtestesült. És ha ráül valaki, és megpihen, akkor az a gondolat megdicsőd. Na ezért lett szép. Egy gondolat megtestesült benne. Ebből aprófát csinálnak, vagy gyufaszálat faragnak, akkor itt valami baj van. Mert ennek a gondolata az, hogy rajta megpihenjenek emberek. Vagy egy villanykörte mögött az a gondolata, hogy legyen világosság. Szoktam mondani, kicsavarom és harisnyás toppolok rajta, akkor is praktikus ez a villanykörte, de akkor a létének a parancsát megszegtem. Akkor visszaélek vele, mert ez a körte, abban az a gondolat van, az a gondolat testesüknek, hogy legyen világosság. Minden tárgyban egy gondolat jelent meg. Ha ez egy kicsit nehéz, mindjárt könnyebb lesz, ha az élő lények testére gondolunk. Vegyük elő az állatvilágot. Minden állat egy megtestesült gondolat. Erre nem szoktunk gondolni, de azért, hogy gyakorlatozzunk egy kicsit. Például vegyük ezt, hogy nyuszi. A nyuszi. Abban egy gondolat testesül meg. Ez a gondolat, hogy akkor élek, ha elfutok. A nyusziban ez a gondolat testesül meg, akkor élek, ha elfutok. Az oroszlánban ez a gondolat testesül meg, akkor élek, ha zsákmányt ejtek. Az oroszlánban is egy gondolat, a nyusziban is. Vannak ilyen vittek, hogy a nyuszi reszeli a körmét, hogy na majd nekiugrok a farkasnak és kikaparom a szemét. ezen nevet az ember, mert a Nyuszinak a lét parancs, az, hogy az izmaidra ügyelj, hogy gyorsan tudjál futni, mert te a beléd az a gondolat testesült, hogy elfutni, akkor élek, ha elfutok. Az orosztály azt mondja, akkor élek, ha a zsákmányt ejtek. A lajhár azt mondja, hogy hely, ráérünk arra még. Az egy gondolat. A lajhárban egy gondolat testesül meg. A sündisznóban egy másik gondolat. A hangyában egy harmadik. Az állatvilág egy csodálatos gondolatrendszer. És minden állatban egy gondolat jelent meg. Csak most közeledjünk az emberhez. Mi a különbség az állat és az ember között? Azt testvéreim, hogy az állatban rögzült a gondolat. Ezt a szakmabeliek így mondják, hogy az állat specializált testtel jár ebben a világban. A nyuszinak az egész teste erre a gondolatra specializálódott, hogy futni kell. Ugrani tud, izmai vannak, stb. A színe, minden, a menekülés. Az állatnak, a nyuszinak a teste hozzáigazodott a gondolathoz. Az oroszlánnak a teste hozzáigazodott a karmai, a fogai, az izmai. A gondolat megszabja a testet, de az egész rögzült az állatvilágban. A hangya, a lajhár, a nyuszi, az oroszlán rögzült, nincs változás. Nem lehet reszelni a nyuszinak a körmét, hogy majd ő most legyőzi az oroszlánt. Ez viccnek, jó, de valóság ugye nincs. Specializálódtak az állatok. És itt jutunk az ember. Na és az ember? Hát testvére, az emberre az jelenti, hogy nem specializálódott. Az ember egy lehetőség. Az embernek magának kell magát megalkotni. Ez a hallatlan nehézsége, szépsége, dicsősége, nyomorúsága az ember létnek. Nincs specializálva. Az ember dönthet úgy, hogy én nyuszi leszek. Én abból fogok megélni, hogy mindig elfutok onnét, ahol baj van. Van kendőgéknek ez az életprogramjuk. Nyuszi. Ő úgy döntött, hogy ő nyuszi. És vannak emberek, akik úgy döntöttek, én oroszlán leszek. Én végig gázolok az embereken, én zsákmányt ejtek. Vannak hangya emberkék, vannak lajhárok. De ez nem eredeti, ez már egy döntés. Az embernek magának kell magát megalkotni, és amikor megalkotta önmagát gondolatába, programjába, akkor a teste hozzáigazodik, az idegrendszere hozzáigazodik. Boldog az az ember, aki úgy döntött, hogy nyuszi lesz, és nyuszi idegrendszerré, meg izom, meg mindenné lett a teste. Csak ez nem szokott sikerülni. Itt vannak a bajok, hogy az ember látszólag szabadon dönt, hogy nyuszi leszek, oroszlán leszek, de az igazság az, hogy van egy íratlan létparancs. Az embernek emberré kell lenni. És ha az ember léten aluli döntést hoz, akár az, hogy oroszlán leszek, nyuszi leszek, ezt végre lehet hajtani, egy életen át lehet nyuszinak lenni, vagy akarni nyuszivá lenni. De belül van egy tiltakozás, és ebből lesznek a neurózisok. Amikor a konkrét döntés és az íratlan létparancs összeütközésbe kerül. Tehát embernek lenni nem lehet emberen alul, csak betegen. És itt van az, hogy az ember egy. A test és a lélek, ha mondom ezt a kettőséget használjuk, ez nem jó kifejezés. Egy az ember, egy gondolat, egy lét döntés, és ahhoz igazodik a test. Én egyszerű dolgot mondok, ha valaki ezt a lét döntést hozza, hogy én festő leszek, hát annak a szeme, a látás egész más, mint az én szeme, vagy ha valaki muzsikus lett, vagy úgy dönt, hogy muzsikus lesz, most ne vitassuk, hogy melyik volt előbb a képesség, a döntés, mindenesetre, ha valaki azt a lét parancsot vette, hogy muzsikus, akkor az ujjai kifinomodnak, a hallása, az egész test, az egész idegrendszer rááll erre a gondolatra. És az az egészséges élet, amely egy ilyen egységet alkot. Van egy gondolat, és ahhoz igazodik a test. És ott kezdődik a baj, amikor a test lázadozik a gondolat ellen, vagy a gondolat nem tudja a testet engedelmességre vezetni. Na tehát még egyszer testvéreim, embernek lenni azt jelenti, hogy eldönteni, hogy ki leszek, mi leszek. És mondottam, vannak méltatlan döntések, vagy vannak nem döntések, sodródások, hát én az leszek, ami a többi ember. Ezek azok, amik nem elégítik ki az embert. Az embernek a rendeltetés az, hogy emberré legyen. És amikor emberré akar lenni, akkor segítségeket kap. A jó hír felüdíti a testet. Amikor az ember a lét parancs vonalán megy, akkor segítségeket kap egészen a testig menően. Na, most még egy közelebbről akarom meghatározni, mi az, hogy ember? Tehát mondom, lehet nekem olcsó döntéseket hozni, hogy oroszlán leszek, nyuszi leszek, ez nem igaz. Ez nem lehet kivitelezni, mert nekem végülis embernek kellene. De mi az, hogy ember? Mi az az íratlan létparancs, ami végül is egyedül tesz minket boldog emberekké, ha ezt fölismerjük és megvalósítjuk. Még akkor is, ha a végén keresztre szögeznek. Fölismertem, megvalósítottam. Na hát, ez a definíció jött elé, ilyen egyszerű dolog, hogy embernek lenni, ezt jelenti, hogy az ige testé lett. Én bennem is egy ige akar testé lenni, meg te benned is, minden emberben. Embernek lenni azt jelenti, hogy egy ige testé lesz, de igazán testé lesz. De igazán egy ige lesz testé. És az a boldog ember, akiben egy ige, egy látomás, egy küldetés, egy program testé lesz. Annak harmóniában van a teste, a szellemével, az egy egységet alkot. Azt mondja Pál, am a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Szinte látszik, az ember egy gondolatot vett, egy látomás lenyűgözte őt, és onnan kezdve nem számít betegség, a betegség is csak viszi előbbre, csak megszenteli, csak színezi a küldetését, nem akadályozhatja meg. Tehát embernek lenni azt jelenti, hogy egy gondolat testesüljön meg bennem. Ez a létparancs, ezen alul állati életet élünk, még egyszer mondom, lajvár, hangya, nyuszi, oroszlán, ez mind méltatlan az emberhez. Mert itt ezekben az, hogy akkor maradok meg, ha elfutok, akkor maradok meg, ha győzök. Holott ezt kell mondani, hogy akkor maradok meg, ha a látomás megvalósítom. Ma járt nálam egy 75 éves férfi, egy kedves régi jó barátok, testvére, ülekezetünknek kedves tagja, 75 éves, és azt mondja, hogy Jóska, még három feladatom van. És elmondta egyik, ez már csak az, annak tavasz. Ezt az embert már 16 éves korában halálra ítélték az orvosok. Hát ez olyan szívbaja van, ez nem kár egyetemre küldeni. És most 75 évesen még három dolgot, és addig nem lehet meghalni, még ezt a három dolgot meg nem valósítja. Ez az ember lét, testvéreim. Ezt jelenti embernek lenni. Egy gondolat megtestesül benne, ez nem feltétlenül vallásos gondolat, de valamiféle látomás. Lehet ez a gondolat egy diakóniai gondolat, én valakiért az életemet adom. Lehet egy művészi gondolat, én fölragyogtatom a szépet új módon. Lehet egy tudományos gondolat, lehet egy teológiai látomás, a kereszténységet fölrázom, hozok egy új fölismerést, mindegy. Szerkezetileg embernek lenni, ezt jelenti, hogy egy látomás testet ölt bennem. Ez az igazi egység, és ha egy látomás testet ölt, akkor a test szárnyakat kap, mert a látomás fölemeli a testet, gyógyítja a testet, ellenállóvá, győztessé teszi, halál erőkkel szemben ellenállóvá teszi a testet. Na, most már befejezem ezzel, hogy még egyszer mondom, a jó hír felüdíti a testet. Az evangélium a testünkig menően gyógyító erő, üdítő erő. Ebben az összefüggésben, amit az imént mondottam, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy van egy látomásom, az testet ölt bennem. A jó hír tulajdonképpen az, hogy érvényes a látomás. A jó hír az, hogy segítséget kapsz, ha futsz ezen a pályán továbbra is. A jó hír azt jelenti, hogy a cél közel van, meg fogsz érkezni. ezek igazából a jó hírek, és igazából jó hírt annak lehet adni, akinek látomása van, akinek, aki elfogadta ezt a lét parancsot, hogy nekem valami küldetése van a világban. Aki ezt elfogadja, az jó híreket kap, hogy az Istennek kedves ez, így tovább, így csinálta Jézus is, az ő nyomdokain tovább, a jó hír felüdíti a testet, és ez a keresztjén élet. Íme egy kis ízelítő, egy kis bevezetés ehhez a nagy témához, hogy az igen testére innen kezdve újra kell érteni mindent. Tehát nem kell gyilkolni a testet, ez nem program. Nem kell kiélni a testet, ez se program. Se gyilkolni, se kiélni, hanem oda rendezni a látomás szolgálatába. Ha ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Kellenek az izmok, a test minden, hogy a futásomat elvégezzem. A test oda rendeződik a küldetéshez. Hajtsuk meg a fejünket, fejünket.